Balzac. Zömök hatalmas test, teherhordóé vagy titáné. Fölszegett feje, a mindenséggel mérkőzik tekintete, embereket és sorsokat formál, a valóság összefüggéseit kutatja. A bőköntös redői közt a két kéz pihen, de nem ernyetten, nem is nyugalmasan, hanem szinte marokba szorulva, már is új alkotásra készen. Megformálta teremtményeit, a nagyra törőket, a szenvedély megszállottait, a hódítókat, az áldozatokat, az önmagukba bebörtönzötteket, a másokon átgázolókat, a lehetőségeiket, elfecsérlőket, azokat, akiket a tehetség dicsfénye jelölt meg, és a szürkék számtalan változatát, a lázadókat, a visszataszító ügyességgel beilleszkedőket. A balzaki teremtményeket, akikben a valóság sűrűbb, tömörebb, fokozottabb formában kell életre. Ilyennek mintázta meg Rodin Balzacot. Az alkotó lendület pátoszában, és ez az egyetlen emlékmű, amely méltó az emberi színjáték írójához. Vannak írók, akik aprólékos gonddal dolgoznak, ők a makulátlanok, akik mondani valójukból minden felesleget lefaragnak, és művészetük aszúsodik az idővel. De a legnagyobbak, a természet hatalmas, tékozló bőségű, teremtő módján alkotók, művük őshegységek lánca csúcsokkal és lemálló sziklákkal. Ők nem csak művészek, teremtők. És melyik íróra illik jobban ez a szó, mint Balzacra? Melyik műhöz méltóbb, inkább, mint az emberi színjátékhoz, a világirodalom időrendben legelső és mindmáig leghatalmasabb, közel 100 kötetből álló regényciklusához, amely szinte 2500 ember sorsát szövi bogozza. Sorsukat aggódva együttérzéssel, szánalommal és iszonyodva kísérjük figyelemmel, és igézve hallgatjuk a balzaki mesét, a valóság csodálatos meséjét. Ez a regény fontos állomás Balzac pályáján. Temérdek próbálkozás, kudarc, romantikus, hatásvadászó melodrámák, hangzatos álneveken kiadott férszregények, csőddel végződő üzleti vállalkozások, kétségbejtő letörések és makacs újrakezdések után Balzac önmagára talált. Mögötte egy botrányba fulladt siker, a házasság fiziológiája, és az első időálló mű, a direktórium korábban játszódott történelmi regény, a Huhogók, és végre elérkezett saját korához, az érdes, bonyolult jelenhez, amelyben él, amelynek krónikása, megörökítője akar lenni. A Gobzekben szinte minden lényeges balzaki vonást megtalálunk, a feszült, nyers erejű ábrázolást, a hideglelős, pontossággal felvázolt párizsi környezetrajzot, az irgalmatlan tisztánlátást, a szenvedélyek egyre magasabbra torlódó, jelképesbe csapó ábrázolását. Igaz, még a másodrendű romantika kelléktárából kölcsönzött megoldásokkal keveredve. De a négy esztendővel később, 1834-ben íródott Goriot apó, nem csak az érett író remek műve, aki már mindent tud, nem csak hiteles nagyvárosi életkép és lélegzet elállítóan izgalmas történet olyan alakokkal, akiknek szavai és tettei azóta is visszhangoznak az emberek lelkében, hanem az egész balzaki mű csomópontja, a nagy regényciklust összefogó eszme, vagy inkább teremtő akarat első tudatos megnyilvánulása. Az emberi színjátékot voltak éppen Goriot apó indítja meg, az előbb készült műveket csak utólag sorolta a ciklusba Balzac. Lehet, hogy úgy történt, ahogy Lord Balzac megírta, fivére lelkendezve és ragyogó arccal betoppant hozzájuk, Üdvözöljetek, röviden szólva ott tartok, hogy lángész válik belőlem, vagy inkább az irodalomtörténész Marcel Butron alapos fejtegetéseit kellene elfogadni, aki kimutatja, hogy jelennek meg a fiatal Balzac írásaiban csak az elmélyülten figyelmes olvasó előtt észrevehetően bizonyos szálak, amelyek a téma, hangnem, színvonal szempontjából oly különböző művek közt valamiféle kapcsolatot teremtenek. Annyi bizonyos, hogy Goriot apóban valósítja meg Balzac először a visszatérő szereplők tovább szövődő sorsok rendszerét, hogy általuk valóban teremtő módon egységes világképet adjon a restauráció és a polgárkirályság társadalmáról, hogy megírja az ember természetrajzát, amelyet szerinte az egyén, a környezet és a társadalmi állapot bonyolult kölcsönhatása alakít ki. Gobseck és Goriot apó között különösen szoros a kapcsolat. Nem csak az azonos szereplők, maga a cselekmény is egymáshoz bogozza a két művet, Gobseck, akár a végkifejléssel meginduló dráma, az idősebbi Goriot lány, Rösztó grófné házasság törésének következményeit ábrázolja. Goriot apó pedig Rösztónő életének egy korábbi szakaszát, s maga Goriot, aki Gobseckben már halott, és sorsa nyomorúsága egy odavetett mondatba szorul, címadó központi alakká nő. Traé grófot, a hegyke gavallért, a hírhett párbajhőst, Rösztóné, kitartott lovagját, akinek eleganciáját a fiasztal Rastignac úgy csodálja és irigyli, Gobseckben az uzsorás odujába látjuk besurranni szeretőjével ott, kótya vetyélik el Rösztó gróf gyémánt ékszerét, amelyről Goriot apóban is többször hallunk. Igaz, a cselekmény szálai az emberi színjáték néhány más regényét is szorosan összefűzik, így Lucien Rupert-Pré karrierje, bukása és halála, az elveszett illúziókat és a kurtizánok tündöklése és nyomorúságát. Nem is beszélve különböző regények temérdek utalásáról, egy-egy szereplő korábbi életszakaszára, amelyek hol a múltat hozzák magukkal, hol a jövő távlatát nyitják meg a jelenben, éreztetve az idő múlását, a társadalom s az emberek változását. Gobseck és Goriot apó között azonban van egy rejtettebb, de alapvető rokonság is. Az öreg Goriot tragédiájához, a nagyváros életének szívettépő regényéhez kétségkívül Gobseck, a nagyvárosi életkép adta az ösztönzést. A két regény szereplői az emberi színjáték későbbi köteteiben újra meg újra előbukkannak. A visszatérő alakok száma a regényciklusban egyre nő. Goriot apóban 35, az elveszett illúziókban 116, a kurtizánok tündöklése és nyomorúságában 155 jelenik meg. De aki csak Gobsecket és Goriot apót ismerni, annak is éreznie kell, hogy az odavetett mondatokból előlépő hős, a főszereplő, aki a következő regényben a háttérben áll, az élet süllyesztőjében lebukó és fölemelkedő figurák, s a temérdek mellékszereplő, a csodálatos változatossággal ábrázolt balzaki kórus nem csak mesterségbeli fogás, a teremtő Balzac így kíséri nyomon regényeiben, így alakítja teremtményei sorsát, tere az idő. Nem a szubjektív, belülről átélt hangulat szerint táguló vagy összeszűkülő pruszti idő, amelyben önkényesen csapongva kalandozhatunk, és éppenséggel nem azok az egymástól elkülönült, megcsomósodott pillanatok, amelyeket az egzisztencialista írásokból ismerünk, hanem az idő, amelyben emberek és intézmények kialakulnak, fejlődnek, változnak, előregednek, széthullanak. A történelmi és emberi koroké, a célokat ostromló vágyak, a célját kereső akarat tere és mértéke, amelybe Balzac belehelyezi teremtményeit, hogy hajlamaik és környezetük sugallatára végigjárják szükségszerű pályájukat. A Gobseck megjelenésekor 29 esztendős, mikor Goriot apót írja 33. A két regény közti időszakot temérdek munka tölti ki, a mindennapi valóságot ábrázoló és a fantasztikummal viaskodó elbeszélések, köztük néhány tökéletes novella, a Vörös vendégfogadó, a Labdázó macska háza, meg az Ismeretlen remekmű, Marx egyik legkedvesebb olvasmánya és két nagy lélegzetű mű, a Szamár bőr, a vágyak és az életerő egymással ellentétes útjainak ábrázolása, amely meghozta a hírnevet, és az öreg Goethe is felfigyelt rá Weimarban, és az Eugénie Grandet, a fösvénység és magány kisvárosi tragédiája, Balzacnak egyik leghibátlanabb bírása. Már jó ideje kiszabadította magát a közjegyzői irodából, ahol szülei kívánságára gyökeret kellett volna eresztenie a polgári életbe, és ahol ijesztő és szennyes titkok tárultak fel előtte, mohó, görcsös indulatok, sistergő gyűlölet, a támadó és rettegve védekező érdek mélyvilága. Üzleti vállalkozásaival már súlyos veszteségekbe rántotta hozzátartozóit élete végéig, cipelni fogja régi és új adósságai terhét, akárcsak sebzett, nyomasztó gyermekkoráét. Bár bejáratos arisztokrata palotákba, ahol a tehetséges művésznek kijáró érdeklődéssel, de kissé ironikusan figyelik, hányszor követel hibát a nagyvilág illemkódexe ellen, a főrangú szalonokban nemesi származását hangoztatja, holott paraszti sorból polgárságba emelkedett család ivadéka. Második nemzedék, ahogy mondani szokás, az egyetemen nagy természettudósok előadásait hallgatta, Geoffroy Saint-Hallier-nek ajánlja majd a Goriot apót, de foglalkozott harmadrendű misztikus filozófusokkal is, és Walter Scott regényeiért, Cooper indián történeteiért rajong. Már átélte nagy szerelmét, amely nálánál 20 évvel idősebb asszonyhoz fűzte. Híres lett és szeretett, ahogy diákkorában eltervezte. Régóta tudja, milyen szövevényesen bonyolultak az érzések, nem sokára rátör, a gyötrelmes szenvedély, amelyet egy fulánkosan komisz hercegnő ébreszt benne, akit Langez hercegasszony alapjában mintáz meg, és amikor Goriot apón dolgozik, Oroszországból már jelentkezett leveleivel a regényes Ismeretlen, a dúsgazdag lengyel grófné, akit közel 2 évtizedes udvarlás után halál előtt néhány hónappal sikerül majd feleségül vennie. Nagy nyomás alatt dolgoztam, rab vagyok, a toll és a tinta gályarabja. Bőköntösében egyik levelében boldogan henceg nővérének, milyen remek, omló anyagból készült a házi köntöse, íróasztalnál ül. Késő délután feküdt le, éjféltájt kelt, a lefüggönyzött dolgozószobában egyfajtában ír délig, vagy még tovább, aztán folytatódik a robot estig. A különleges perzsa szövetből készült köntös, és az oly sok port felvert aranygombos türkiszkövekkel kirakott sétabot senkit sem téveszthet meg. Az elfüggönyzött szobában, ahol Balzac 4 gyertya fényénél papírra rögzíti alakjait, titán birkózik feladatával. Jelenlegi munkám semmi ahhoz képest, amit el kell végeznem. A halál elkerülhetetlen, nem szabad rá gondolni. És a nyereségében oly sokat mondó vallomás. Egyetlen jó tulajdonságom van, a patkány szívós energiája, amely megrágná az acélt is, ha addig élne, mint a holló. A nyomás, a feszültség, amely íróasztalánál fogjul tartja, nem csak külső kényszer, birkózás a felgyülemlett adósságokkal, Balzac elsősorban önmagával fut versenyt. Át akarja adni az emberiségnek üzenetét. A 30-as évek elején, ez az első nagy balzaci remekművek ideje, a Bourbon restauráció felváltotta a polgárkirályság, a júliusi monarchia. A szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavával megindult forradalom ábrányai rég szétfoszlottak. Az elveszett illúziók korában vagyunk. Szegény és becsvágyó fiatal emberek érkeznek vidékről Párizsba, a napoleoni legendát szüleik még valóságként élték át, de a magasba lendülő karrierekhez a Fury szalonokon át visz az út, s a döntő ütközetek a tőzsdén és az üzleti irodákban zajlanak le. Az új irány, a romantika már megvívta a diadalmas csatáit a klasszikus ízléssel, szétrobbantotta a műfai szabályokat, megformálta a nagy magányosokat, akiket végletes tulajdonságaik kiemelnek a többi ember közül, és a művészet felszabadította a teljesség nevében. Az óriásira nőtt én szenvedélyesen lírai pátosszal tárja fel magát, távoli időkbe menekül, vagy látomásai méreteire gyúrja át a saját világát. Elbástyázhatja magát az alkotó a kor nagy művész irányától, és ha nem, bizonyára nem, mit vesz át belőle, hogyan szívja fel, miként gazdagszik általa? A feszült dús cselekményt, a drámai helyzeteket, a váratlan megdöbbentő fordulatokat, a fény és sötétség ellentétét, a végletes szenvedélyek bátor ábrázolását a romantikának köszönheti Balzac. Felhasználta, magába fogadta, átalakította, beleolvasztotta gazdag hangszerelésű realizmusába, amelynek lényege szolgálni, vállalni és kifejezni az irgalmatlan, kuszán gazdag és ellentmondásos valóságot. Derékember, polgári panzió, 600 frank életjáradék mindenét odaadta két lányának, akinek külön-külön 50 000 frank életjáradékuk van. Az öreg nyomorban pusztul el. Balzac jegyzeteiben így rögzítette Goriot apó témáját. Ismerte személyesen az öreget, aki vagyonát szétosztotta lányai közt, és egy padlás oduban elhagyatva halt meg? Vagy csak hallott róla, és az önfeláldozó apa és az önző lányok konfliktusa megragadta a fantáziáját, akárhogy is volt? A téma Balzac keze között a restauráció Párizsának regényévé, a becsvágy, a vagyon, a fényűzés, a szegénység, a fondorlatos bűnök, sötét titkok, a szennyes karrierek, az eszelős önfeláldozás krónikájává nőtt. A modern világvárosok a 18. század végén már megszülettek, de regényüket még nem írták meg. Goriot apó a világváros életének első világirodalmi színvonalú ábrázolása. A regényben Párizs nem csak a történet színhelye, hanem a szereplők jellemének, sorsának formálója is. Regényciklust írni, amelynek minden fejezete külön regény lehetne, és mindegyik regény egy kor. Hány regény telne ki a Goriot apóból? A címadó hős tragédiája, akinek öreg, bárgyú arcát egy-egy pillanatra különös belső fénnyel világítja meg a leányai iránti szenvedély. A becsvágytól fűtött fiatal Rastignac regénye, aki meg akarja hódítani Párizst. Rastignac és Nucingené báróné szerelme, Vautrin a volt fegyenc regénye, a 10 000-es társaság banda vezéréjé. Három, sőt talán több regényre is futná, a dúsan elágazó cselekmény szálait Balzac ördöngős ügyességgel gombolítja és fogja egybe. Goriot sorsát többszörösen összebogozza Rastignacéval, hiszen a fiatalabbik Goriot lány Delphine szeretője, és Rösztó palotába kapja az első keserű leckét a nagyvilági életből. Rastignac és Vautrin közt döbbenetesen bonyolult érzelmi kapcsolatokat teremt. De még a mellékszereplőket is belevonja valamiképpen a cselekmény kibontakoztatásába. a főszereplők sorsának, Rastignac jellemének alakulásába. Valamennyi szál találkozik, egybefonódik. Egyrészt Vautrin letartóztatásában, másrészt Goriot apó tragédiájában, s a kifosztott öreg halála, a nyomorúságos temetés, amelyre két lánya el sem megy, ez a vég, a döntő lökés, amely Rastignacot elindítja, hogy kiábrándultan és keserűen hatalomra és örömökre éhesen megmérkőzzék Párizzsal. És hányféle világ szorul bele a regénybe? A Faubourg Saint-Germain, az ősi arisztokrata negyed, a Nassigen, a pénzmágnás palotája, a szalonok és a melléklépcsők titkaival, a gyilkos pletykák, dühött vetélkedések, síma hazugságok, a mosoly mögött fájdalmas érzések, tündöklő, szeszélyes világa. A voképanzió nyomasztó kispolgári légköre, a kegydíjas özvegyjel, az ábrándos, félénk fiatal lányjal, a levitézlett egykori tésztagyárossal, az álgrófné emlékével, a szűkagyú kis tisztviselőkkel, a korgógyomrú egyetemi hallgatókkal, akik dicsőségről ábrándoznak, Balzac a romantika megelevenítő helyi színeit, a szuggesztív erejű környezet leírást a valóság szolgálatába állítja. Hányszor róhatta végig a szűk, lefelé lejtő utcát túl a Pantheonon, a komor, szegényes városrészben, ahol a diáknegyed lármás nyüzsgése hirtelen megszűnik. Köpcsös fiatal férfi nagy kerek fején fényes kalap, háttal kisé hajlott, hányszor állt meg a mogorva börtönszerű épület előtt. Vokéjáz polgári panzió mindkét nem és egyebek számára, hogy azután íróasztalánál megalkossa rokkant csámpás bútorzatával az idétlen szójátékokat faragó kosztosokkal, a tisztesség és kíméletlen nagyratörés közt ingadozó fiatalemberrel, a kispolgárok közt rejtőzködő fegyenccel. A voképpanzió egy a sok közül a restauráció Párizsában. Itt a bal sors a spekuláció légkörében kezdődik, bonyolódik és éri el a tetőfokát, a történet, amelyben a mai olvasó lényegesebbnek érzi Rastignac és Vautrin drámáját Goriot tragédiájánál. Pedig az öreg Goriot az érett alkotó ábrázolásának remeke, jellegzetes, nagy balzaki figura. Egy szenvedély megszállottja. A szenvedély elhatalmasodását az író pontosan megokolja, pusztításait dermesztő érzéktelenséggel festi. Fokozatos nyomorba süllyedésének szemtanúi vagyunk. Sorsának Balzac azzal ad különös feszültséget, hogy a teljesen tájékozatlan olvasó is sejti, tudja már a regény elején, mi várhat az öregre. Részvétével és aggodalmával szeretné óvatosságra inteni, sőt gyakran haragszik is rá, amiért kifosztja önmagát. Goriot pedig minden szavával, tettével, valamennyi megnyilatkozásával, szenvedélyes kiszolgáltatottságával maga készíti elő tragédiáját, mintha eszelős lépésekkel rohanna a szörnyű szakadék felé, amelyet mi mindnyájan látunk, vagyis az antik drámákból és népmesékből jól ismert motívum. Mikor a kórus vagy az ősz öreg ember tanácsa hiába inti, óvja a hőst. Egy szinte időtlen sors alakulást ölt testet Goriot apó tragédiájában, az aggódás és a harag ősi érzéseit keltve fel az olvasóban. Izgalmasabbnak, többnek, azért érezik a másik két főszereplőt, mert a kifosztott, vagy önmagát kifosztó Goriot egy már klasszikussá vált típus és helyzet mesteri ábrázolása, Lear király tragédiájának modern polgári környezetben lezajló, gazdag hangszerelésű változata. Rastignac és Vautrin alakjában pedig akárcsak Stendhal Julien Sorel-jében. Akkor még ki nem mondott problémái öltenek testet. Személyükben az egyén mérkőzik a társadalommal, az önmagát kiteljesíteni akaró én keresi útját. Lázad abban a világban, amelyben az illúziókat szétszaggatta az élet, és az erkölcsi tanításokat a valóság szüntelenül megcáfolja. Rastignac és Vautrin alakja köré eljövendő nemzedékek nagyot akaróinak tragikus bukása, fokozatos, szükségszerű elsilányulása vetít sejtelmes holdudvart. Balzac szándéka szerint a regény hőse mégis Goriot, a hajdani tésztagyári munkás, aki nehéz munkával és ügyes spekulációval vagyont szerzett. A regény elején a kosztosok csipkelődésének célpontja a regény folyamán eszelős áldozathozásával felmagasztosul. A patetikus, méltóságteljes apák, a furfangos, rászedett, megáltalkodott apák Shakespeare-i és Molière-i arcképei után megjelent Goriot bárgyú ábrázata. Goriot apót lányaihoz nem szeretett, hanem szenvedély fűzi. Áldozatai, rajongása, elvakultsága, boldogságának rövid, újjongó pillanatai, kiszolgáltatottsága a szerelmesre vallanak, és a korabeli kritikusok nagy része értetlenül vagy felháborodva fogadta az érzéseknek ezt a zavaros egymásba mosódását, ezt az apát, aki a melléklépcsőn suram fel lányai palotájába, s a Champs-Élysées sétaútján lesi őket, amint elrobognak elegáns fogatukban. Azóta a lélektani regények és a pszichológiai kézikönyvek kellőképpen előkészítettek bennünket Goriot apóra. Tökéletesen megértjük szánalmasból, hol tragikusba, hol groteszkba hajló alakját. Az én életem egy a lányaim életével, ha ők mulatnak, ha boldogok, ha szépen öltöznek, mit számít, milyen posztóból van az én ruhám, és milyen ágyban fekszem. Delphine boldogtalan férje mellett. Szeretője, de Marseille is elhagyta. Goriot valósággal felajánlja lányát a fiatal Rastignacnak. Istenem, ha egy férfi oly boldoggá tennék is Delphinemet, amilyen az a nő, akit igazán szeretnek, annak az embernek én a cipőjét kitisztítanám. Szobalánya révén tudom, hogy az a de Marseille nevű ficsú hitvány kutya kedvem lenne kitekerni a nyakát. Hogy lehet nem szeretni azt a remek nőt, azt a fülemüle hangú, szobor termetű teremtést. Különben az élet minden más terén tompa, érzéketlen, elképesztően közönyös. Az egész lényén elhatalmasodó valamennyi más érzést, kiszorító apai szeretetet, Goriot túllendíti a társadalom erkölcsi törvényein, szokásain, egyezményein. Akárcsak Vautrin, a tudatos nagy lázadó, a szűkagyú öreg is olyan világban él, ahol az emberi közösség életét szabályozó elvek és szólamok érvényüket vesztik. A cselekmény legizgalmasabb szálát Vautrin tartja a kezében. Ő szemelte ki Victorine Taillefert Rastignac számára. Ő gyilkoltatja meg Victorine bátyját, hogy a mellőzött lány apja vagyonát örökölhesse. A Balzac életrajzok felsorolják, hányféle élmény, történet, botránykrónika öltött testet Vautrin talányos alakjában. A sok közül csak a két legfontosabb. A szökött fegyenc, az Isle Sainte-Hélène gróf kalandos életútja, aki a napoleoni korban kezdte pályafutását hamis okmányai segítségével a restaurációban, a párizsi rendőrség parancsnoka lett, 18. Lajos becsületrenddel és Szent Lajos kereszttel tüntette ki, és egy hajdani fegyenctársa leplezte le a katonai díszszemlén. És a másik, akiről a kortárs író Léon Gonzalez számol be. Balzachoz volt hivatalos ebédre. Balzachkal szemközt szögletes arcú férfi ült, homloka széles, arca alsó része brutális, kemény, nyugtalanító, különös fej. Ezüstösen szőke haja vörös lehetett valaha, fagyos szürke szeme pedig kék. Bonyolult megjelenés, nyers és ravasz, nyugodt, de félelmetes módon, mint az egyiptomi szfinxek. Sejteni lehetett a karmait. A különös asztaltárs Vidok, a többszörös rablásért elítélt fegyenc, aki a szigorított kényszermunkából kérvényt intézett a császárság rendőrminiszteréhez kifejtve, hogy a bűnözőkből lesznek a legjobb rendőrkopók. A napoleoni korban úgy látszik nem csak az őrmesterek cipelték bornyújukban a marsalbotot, hanem a fegyencek is a titkos rendőri rangfokozatot. Vidok hamarosan egy bűnügyi nyomozó osztag parancsnokává emelkedett, tisztségét a restauráció alatt is megtartotta, sőt a júliusi monarchiában a párizsi politikai rendőrséghez került, ez a regényes karrier erősen emlékeztett Vautrin pályafutására, akit az elveszett illúziókban fontos diplomáciai feladattal megbízott spanyol szerzetesként látunk, viszont a Gobseck örökséghez kapcsolódó kurtizánok tündöklése és nyomorúságában pedig a párizsi rendőrség bűnügyi osztályának vezetője. Vidok egyébként emlékiratait is nyilvánosságra bocsátotta, pontosabban az ő adatai alapján dolgozta fel két tollforgató, akiknek nevét csak azért tartja számon az irodalom történet, mert társszerzői voltak a fiatal Balzacnak a félszegények gyártásában. Így gyúrta össze Balzac Vautrin alakját a közvetlen valóságból, de töményebbre, jelentősebbre a puszta valóságnál. Téma és típus már ott élt a köztudatban, csak meg kellett írni. A fürge párizsi sajtó napi hírei és riportjai gyakran foglalkoznak a bűnözőkkel, az alvilág sajátos nyelvének szavait. Külön argószótár közli, füzetes kiadványok jelennek meg ilyen címekkel. Hogyan kell lopni, a tolvajlás 36 fajtája, sőt a fiatal Balzac is megírta a tolvaj jellemrajzát. A becsületes emberek útmutatója, vagy hogyan ne váljunk a szélhámosok balekjaivá. A romantikával bevonultak az irodalomba a nagy kitaszítottak, Káin és a Kalóz, a byroni hősök, sötét alakjukat a bukott angyal dicsvénye övezi, és szinte egy időben az alsó perifériába, a ponyva birodalmába a nagyvárosi bűnözők. Sue, akit Balzac egyébként szívből utált, Párizs rejtelmeivel és a bolygó zsidóval világsikert alatt. Az alvilág divatba jött. A figurák már közkézen forognak, csak tartalmuk, távlatuk nincsen, hiszen a divatos fércregények bűnözői a hátborzongatásra számító képzelet kezdetlegesen összetákolt bábjai. Vautrin egyik lábával a nyers életszagú napi hírek világában, a másikkal a mitoszban áll. Így lép a halhatatlanságba. Mint a nagy Balzac alakokban, benne is hatalmas, de pontosan helyhez és időhöz kötött szenvedély ölt testet. Vautrin az erő megszállottja. A hőség pecsüttét teszi, minden rostunkat teljesen leszereli az embert, csak a gyöngéknek való, írja Balzac Itáliából. Vautrin ugyanígy mondta volna, Balzac a saját lelkéből is lehel valamit hőseibe. Már a regény elején érezzük a nyers tréfák, a közönségesség mögött a roppant erőt. Vautrin egyéniségének súlyát, bár akkor még mit sem tudunk múltjáról. A Rastignacval való jelenetben hirtelen romantikus fordulattal óriásra nő. Félelmetes és vonzó, durva és megrendítő olyan férfi, aki megjárta az élet buktatóit és tudja, hogy silányítja el az embert a társadalom. Az erőtörvényét hirdeti a nyár erkölcs megvetését. Milliónként akad 10 kemény legény, aki fölébe helyezkedik mindennek, a törvényeknek is. Én közéjük tartozom. Ez a nagy magányos az alvilágból nőtt ki. Egyedül mindenki ellen, könyörtelen okfejtése szétszaggatja az emberi viszonyokat, beburkoló hazugságokat, brutális valóságában mutatja Rastignacnak az életet. Tudja, Párizs olyan, mint az új világ őserdeje, ahol az illionosok és a huronok törzse, meg még 20 féle vad törzs tanyázik, vadászterületük a társadalom, és különféle zsákmányból élnek. De az a Vautrin, aki párbajban megöleti a milliómos Taillefer fiát, akinek múltjában sejtjük, véres bűnök lappanganak, feláldozta magát egy társáért, és mély, szinte apai érzéssel vonzódik Krasztinyákhoz. Az én szememben, aki nagyon is elmélyedtem az életben, csak egy igazi érzés van, barátság férfi és férfi közt. Oltalmazó, bonyolult gyöngétség, csak egy árnyalatnyit kétes. Votren nem csak társát, cinkosát, hanem a meg nem született fiát, Jobbik, az életet újra kezdő énjét keresi a fiatalemberben, akárcsak később, szenvedélyesebben, szinte szerelemmel Lucien Rubempré-ben, az elveszett illúziók hősében. Rasztinyák átsuhanó alakként már megjelent a szamárbőrben, de itt ebben a regényben válik egy nagy életérzés hordozójává. Eugène de Rasztinyák személyében csak úgy, mint Stendhal Julien Sorel-jében az akaraterő mérkőzik a társadalommal. Akár a mesebeli szegény ember fia a falujából úgy indult el az Isten háta mögötti nemesi kúriából a fiatal Rasztinyák, és elérkezett a tündöklés és nyomor a szánalmasan tengődők és a diadalmas karrierek városába, a 19. század elejének Párizsába, amelynek képét és életét Balzac regényei őrizték meg. A Párizs rengetegébe szabadult fiatalember. Balzac visszatérő nagy témája, amíg a lázas munkában felőrlődő szervezete nem figyelmezteti a korai halálra. Szegényen ismeretlenül Becsvágytól sarkalva érkezett ő is Párizsba, mint Rasztinyák és Lucien Rubempré. Megszállottként bolyongott az utcákon, mint a szamárbőr Raffaelje. Balzac fiatal hőseit, mintha a reggel tiszta éles világossága venné körül. Móságuk és ábrándozásuk egyaránt naív, becsvágymarta lelkük megindító. Képességeik, életszomjuk, fiatalságuk heve, dicsfényt von köréjük, de az eposzok hőseihez hasonlóan őket is bukásra jelölte ki a végzet. S a feszült tetvágy, a szép szándék és kétes szennyes megvalósulás, vagy a kudarc keserű ellentétét ki ismerte jobban Balzacnál, a vágyat, amit az élet felkeltés a társadalom nem vált be. Fiataljai egy nemzedék nevében szólnak, melynek lehetőségeit silányra zsugorította a történelem. Sorsukat, a tragikus bukást vagy a fölfelé züllést ezt teszi oly megragadóvá. Rasztinyák akarata még töretlen, még nem szennyeződött be a világgal való mérkőzésben, nem koptatták el, nem szűkítették óvatos silány méretekre az összecsapások és a kudarcok, az árulásokkal és aljasságokkal szerzett diadalok. Mennyi mindent kell látnia és átélnia az élet, hányféle leckéjét megtanulnia a Voké panzióban, a Faubourg Saint-Germain palotában, az operában, a Palais Royal játékklubjába, Goriot apó padlásszobájába, Vautrin a vasfejű mellett, Goriot apó lányai mellett, az elhagyott Bozeanné mellett, az elegánsan cinikus gonosz lengé hercegasszony ugyanúgy tanítója, mint puszta lényével a lompos kövér panziósné, aki üveges szemével oly ártatlanul néz, mint egy kerítő, mikor szigorúnak tetteti magát. Jellegzetes ellentmondásokon épülő dinamikus balzaci szerkezet teljes arányában kibontakozik. A sivár, áporodott levegőjű panzió és a fényűző paloták egymást váltogató díszletei fokozzák Rasztinyák életvágyát, sarkalják ambícióját, felszítják hiúságát, megalázzák büszkeségét és növelik undorát a kispolgári élet iránt, ahol nélkülözés és kapzsiság úgy marakodik a hitvány koncon, mintha milliós vagyon lenne. Egy-egy nagyvilági kép, az operai előadás, Bozean, Márkiné palotája után Goriot oduja, a fiatalember és Delfin szerelmének beteljesülése után a büszke, csalódott Bozeanné távozása Párizsból, ezek oly különböző képek, néha túlságosan kiélezettek, operai finálékra, drámák hatásos jeleneteire emlékeztetnek, de valamennyi, mintha a valóság különböző pontjairól felelne a kérdésekre, amelyet Rasztinyák egész lényével az életnek feltesz. Iszonyodva utasította vissza a vagyont, amelyhez egy ember halálán át visz az út, de hajlamai, étvágya és az élettől kapott leckék arra kényszerítik, hogy elfogadja a legénylakást, amelyet Delfin apja járadéka roncsaiból rendezett be neki, ettől fogva a társadalom, amellyel mérkőzni akar, fogva tartja. Elsilányulása szükségszerű, mert Balzac kora erkölcseit írja meg, és Goriot apó az író szándéka szerint is erkölcsi regény, akárcsak a Gobseck. A mellékfigurák főúri környezet és a Voké panzió lakói két oldalt felsorakozva egészítik ki a drámát. Ezek a sűrített erővel lényegbe hatoló pontossággal helyenként gyilkos karikatúrába hajló humorral megformált alakok egytől egyig az élet tanításait közvetítik Rastignacnak. És az utolsó jelenetben, a Père Lachaise erdőben, ahol Balzac gyakran sétálgatott, hogy képzeletében a sírkövek nevei mögé felrajzolja a sírok ismeretlen lakóit, hogy a nagy nevekkel szítsa saját becsvágyát. A temető kopár időtlen díszletei közt összegezi Rastignac egyetlen, szinte legendássá vált mondatban a sok tanítást, most mi rajtunk a sor. Rastignac karrierjéről, fölfelé zülléséről az emberi színjáték sok kötete számol be. Nussingen báróné szeretőjéből elegáns, fölényes világfi lesz, később államtitkár, majd miniszter. Fanyar józan, beszennyeződött, kiábrándult ember, de a társadalommal mérkőző becsvágy drámájához újra meg újra visszatér Balzac. A fiatalon meghalt Louis Lambert és a szamárbőr tragikus sorsú Raffaele előfutárja Rastignacnak, utána a cinikus de Marsay és Félix de Vandenesse, s végül Lucien Rombempré. A balzaci téma különböző megmintázásai. A nagyra hivatott fiatalember, aki belepusztul a világba, vagy hozzásilányul. Mit csodáljunk leginkább ebben a repgényben? A kor nagy konfliktusait magukba sűrítő, messze visszhangzó alakjait? Vagy a regény légkörét, az emberek és tárgyak fogvatartó, sorsot formáló atmoszféráját, amely oly sok modern író valóságtól és lidérc nyomásból összeállított leírására hatott? A végletes feszültséget, amely minden jelenetnek a legkisebbnek is jelentőséget ad, s az egész művet összetartja, a mese varázsát, amely ebből az igaz történetből árad, a szükségszerűséget, ami az alakok sorsát gomolyítja, arra késztetve őket, hogy az egyetlen lehetséges utat járják be, amelyet jellemük a társadalmi körülmények között kijelölt számukra. A szerkezet, amely természetes elágazásaival kifejti, méreteivel keményen összefogja az anyagot, s oly szigorú pontossággal rendezi el, hogy mindegyik résznek megvan az önmagán túlnyúló jelentősége, hogy minden összefügg, és a döntő kifejlés felé görgeti az eseményeket. De mégis elsősorban és kiváltképpen a valóságnak, az életnek azt a szenvedélyes, áradó szeretetét csodáljuk benne, amelyhez minden közel áll, amely mindent megvilágít, valamennyi teremtményének életjogot ad, valamennyit egyaránt felbátorítja, hogy legyen és kimeríthetetlen erővel tör célja felé. Dániel Anna írása.